Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Angela Merkel bemutatkozó látogatásra megy Donald Trumphoz. Mindketten többször tettek bíráló megjegyzést egymásra. Milyen hangulatban kezdődhet ez?
Jó napot kívánok! Hát mindenekről talán azzal kezdeném, hogy ha van két különböző világ, ami találkozik, megszemélyesítve Trump személyébe és Angela Merkel személyébe találkozik, hiszen néhány dolgot felidézhetünk az előzményekről, nevezetesen az egymásról alkotott véleményről, akkor azt kell mondani, hogy Angela Merkel esetében Trump arról beszélt, hogy tulajdonképpen a választási kampány során, hogy Németországot tönkreteszi, a menekült politikája katasztrofális, és tulajdonképpen Hillary Clintont úgy apostrofálta, mint Amerika Angela Merkeljét.
Erős kezdés.
Igen. Ezzel szemben Angela Merkel pedig tulajdonképpen a atlanti kapcsolatoknak a kiskátéját mondta fel az emberi jogokról, és ez azért furcsa ez a helyzet, mert tulajdonképpen Németország a II. Világháború után Németországtól kapta a liberális demokráciát. Ez a liberális demokrácia egy külső angol száz importtermék volt, ez találkozott a német gazdasági csodával, és ebből jött az a politikai rendszer, ami a szövetségi köztársaság történetében máig sikeresnek tekinthető. No most Angela Merkel próbál demokráciáról beszélni Trumpnak. Egy furcsa helyzet. Hozzáteszek még egy sajátosságot, ami ennek a találkozónak a sajátos légkörét adja, nevezetesen az, hogy Németországban idén parlamenti választások vannak. Tehát mindaz, ami történik, ha úgy fogalmaznék kicsit pongyolán, hogy ha hibázik Angela Merkel, az mind a választási esélyeknek a rovására megy. Itt most a német-amerikai kapcsolatokról van szó, de ugyanezt mondtam a német-török kapcsolatokról is, tehát tétre megy ez a alkudozás.
Elsősorban Angela Merkelnek megy tétre? Vagy Donald Trumpnak is ugyanilyen fontos?
Hát nem teljesen ugyanaz, hiszen Németország tekintetében ez is még a tárgyalásoknak egy nagyon fontos szempontja, hogy olyan politikusok állnak szembe, akik a nemzetközi multilateralizmusról, legyen azok nemzetközi intézmények, vagy multilaterális kereskedelempolitikai megállapodások, ezekről homlok egyenes ellenkező véleményük van. Ha a német II. Világháború utáni történelemre visszatekintünk egy röpke pillantással, Németország a multilateralizmusokba született. Tehát Németország a II. Világháború után arra törekedett, hogy mindenhez csatlakozzon. Mert még a többi ország számára, nemzetközi szervezetekhez, integrációs alakulatokhoz való csatlakozás, az a mozgásszabadság, a szuverenitásnak a csökkentését jelentette, Németország számára, ami megszállt ország volt, minden ilyen csatlakozás, a mozgástér bővítését, és ha ellenőrzött módon is, a szuverenitásnak a megszerzését jelentette. Tehát ezért még különlegesebb a dolog, hiszen a Trump-féle politika a kereskedelempolitikai megállapodásokat, a nagy multilaterális megállapodásokat vonja kétségbe, ugyebár, és egy a nemzeti érdekeket szem előtt tartó politikát folytatva a nagy multilaterizmusokat leépíti bilaterális szerződéseké, és a multilaterizmus a német politikába történelmileg meghatározó. Hozzátenném azt, hogy Németországnak a felemelkedése, gazdasági, politikai stabilitása annak a liberális világrendnek köszönhető, ami a szabadkereskedelmet jelentette, és a multilaterális megállapodásokat és intézményeket.
Előzetes hírek szerint szinte mindenről fognak beszélgetni, de mi lehet az a lista, amit akkor elsősorban Angela Merkel oldaláról nézve muszáj jól megcsinálnia, hogy azt mondhassa, hogy jól dolgoztam Washingtonban, és nem veszélyeztetem a további politikai pályámat.
Hát mindenről a kereskedelem politikáról szeretne Angela Merkel az ő forgatókönyve szerint egy kis előadást tartani Trumpnak, és ez azért nagyon lényeges, mert Németország egy export nemzet. A német GDP-nek 39%-át az export alkotja, a kivitel, más szavakkal megfogalmazza, minden második, harmadik német munkahelye az exporttól függ. És tudjuk azt, hogy a fő kritika Trump részéről, különösen a gazdasági tanácsadója, Péter Navarro részéről az volt, hogy Németország megengedhetetlen exportgyakorlatot folytat. Egyrészt azt hangsúlyozta, hogy rengeteg töblete van, tehát kereskedelmi töbletet hoz létre. Másrészt pedig az eurót manipulálja, tehát az euró alul értékelt, és ez verseny előnyöket jelent a német piac számára. Most ez a Trumpi politika Amerika első címen azt akarja, hogy az amerikai piacra csökkentse a nemzetközi szolgáltatásoknak és áruknak a tömegét, hát sokkal inkább amerikai munkahelyeket védjen, sőt mi több, az amerikai munkahelyeknek a hazahozataláról beszél. Tehát ez a politika élesen ütközik a német politikával, is jellemző, hogy Angela Merkel több német nagyvállalat vezetőit vitte magával, hát például a Siemensét, vagy a BMW-ét, és ezek a nagyvállalati vezetők is abban akarnak segíteni Merkelnek, hogy megmagyarázzák, hogy a német gazdasági, pénzügyi jelenlét Amerikának milyen előnyöket jelent.
De nincs már elég jól megmagyarázva azzal a mondattal, hogy tessék jobb autót gyártani, majd akkor az amerikaiak is azt fogják megvenni, nem a miénket. Ez Trump nyelvén van így mondva, nem?
Igen, de hát itt még vannak más érvek is. Egyik érv az, hogy a német működőtőke beruházásoknak egyharmada az Egyesült Államokba irányul. Ez kb. 271 milliárdot jelent. A közvetlenül német vállalatoknál dolgozó munkavállalók száma, amerikai munkavállalók száma 750 ezer. Hozzátehetnénk azt, hogy a kettős képzésnek a jelentőségét, vagy mindazokat a beruházásokat, amelyek lényegében a németek csinálnak. Vagy egy másik példa, a BMW többet exportál autót Amerikából, mint a General Motors. Tehát gyakorlatilag a két gazdaság rendkívüli módon össze van nőve, és hát a Trumpi politika arra futna ki, hogy az importra büntető vámokat tegyenek, tehát a kívülről a Németországból jövő exportra, és az amerikai exportot pedig adómentessé tegyen. Na most ez a politika Merkeli olvasatában a védővámrendszer bevezetését jelenteni, és az amerikai exportnak a szubvencionálás, ami megengedhetetlen, erről szeretne Merkel beszélni, részint a két ország közötti kétoldalú megállapodás miatt, másrészt pedig a WTO, tehát a Világkereskedelmi Szervezetnek a statutuma szerint is ez nem megfelelő, ami természetesen Trumpot nem befolyásolja a döntéseibe. Tehát a kereskedelem politika az egyik rendkívül lényeges kérdés, ami Németország számára húsba vágó. A másik nagy terület a transatlanti politikai kapcsolatok. Itt elsősorban a NATO kérdése van, a NATO költségvetése, a 2%-os normatívának a teljesítése, és természetesen olyan kérdések, mint Szíria, Oroszország helyzete, tehát a geopolitikai konfliktusoknak a számbavétele.
A NATO ügyében, amit Donald Trump sokszor bírált már, mint annak az európai részét, hogy nem teszi bele azt a pénzt, amit bele kellene tennie. Mit kérhet és mit ígérhet Angela Merkel?
Hát 2014-ben a Velszi NATO csúcson egy olyan döntés született, hogy 10 éven belül minden országnak kell teljesíteni a 2%-os normatívát, nevezetesen a GDP 2%-át védelmi kiadásokra kell fordítani. Na most e tekintetben sok élenjáró ország van, Nagy-Britannia, Észtország, Lengyelország, Görögország, még túl is teljesítette 2,3%-át a GDP-nek, erre fordítja itt a görög-török viszony, belejátszik ebbe a dologba. Németország 1,2%-ot teljesített, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2015-ben 35 milliárdot, 2016-ban 37 milliárdot. Na most az, hogy ha teljesíteni akarja a 2%-ot, az kb. 65 milliárdos védelmi kiadást jelentene, hiszen nagy a GDP-je, a legnagyobb Európában Németországnak. Na most itt vannak a bizonyos problémák érdekes módon. Egyrésztről a német védelmi miniszter von der Leyen ezt elismeri, és meg kell mondani, hogy a német hadsereg, a Bundeswehrnek a felszereltségi foka bizonyos kívánnivalókat hagy maga után, tehát itt mindenképpen ráférne egy nagyobb beruházás, hiszen itt nem csak a 2%-ról van szó, hanem egy 20%-os beruházásról a hadsereg infrastruktúrájába és felszereltségébe, amit Németország ugyancsak nem teljesített. Na most érdekes módon reagált rá a védelmi miniszter, természetesen támogatja, ugyanakkor a újonnan kinevezett külügyminiszter Zsigmár Gábriel két érvet is mondott, hogy ez nem valósítható meg, tehát a 2%-os védelmi költség normatívának a teljesítése. Az egyik, az egy nagyon figyelemreméltó megjegyzés, azt hangsúlyozta, hogy amennyiben ezt a 2%-ot teljesítenék, akkor Németország túlhatalomra tenne szert, és ez a második világháború történetének ismeretében kevéssé lenne elfogadható a szomszédállamok számára. De ez azt hiszem inkább kifogás. A másik szempont, ami már érdemibb, azt javasolta, hogy a védelmi kiadásokba számítsák bele a fejlesztési segélyre fordított összegeket, és a migrációs válsággal együtt járó kiadásokat, ami például tavaly, ez utóbbi Németországban messze több volt, mint a várakozás, 20 milliárd volt.
De ezt elfogadhatja Donald Trump?
Egyről a vita kérdése, és érdekes itt a német belső vita, hogy a kormány döntése ellenére, hiszen ezt a 2%-ot elfogadták, már 2014-ben is, és most is megerősítették, a külügyminiszter mégis ilyenfajta megjegyzéseket hűzött hozzá, ami arra mutat, hogy tulajdonképpen ezt a 2%-ot abban a formában, hogy egy jelentős felfegyverkezés lenne, nem szívesen teljesítenék.
Ezt ki fogja eldönteni, és mikor, ha a kormányon belül is erről nézett különbség, meg számítási különbség
van? Na most ez az a kérdés, ami a Merkel-Trump találkozón is szerepel, és egyértelmű, hogy a Trump is azt kívánja, és itt Merkel sem mondhat ellent, hogy ezt a 2%-os normatívát teljesíteni kell, tehát az az európai filozófia, hogy mi készek vagyunk Európát az utolsó amerikai katonáig megvédeni, ironikus megjegyzés, ez nem tartható fönt, sőt azt kell mondani, hogy az a politikai változás, a kormányzati változás, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett, lényegében egy kényszert jelent Európa számára, hogy a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a védelempolitika területén is végre egy határozott lépést tegyen előre.
De a mostani Merkel-Trump találkozó megteteti mindenki mással ezt a határozott lépést? Tehát ezekben a kérdésekben nincs egyetértés Európában, mert volna, már régen volna közös védelmi politika.
Hát először azt kell mondani, hogy számos ország vagy teljesítette, Lengyelország, Észtország, Görögország, Nagy-Británia, ezeket az országokat már említettem. Más országok lépést tettek, hogy időarányosan teljesítsék. Magyarország is 10%-kal emelte a katonai kiadásait. És hát vannak olyan országok, akik nehezebben haladnak, illetve Németország részéről ilyen politikai fenntartások a külügyminiszter részéről megfogalmazás nyerte, de azt hiszem, Németországnak nincs választása, a megnövekedett felelősséggel együtt kell vállalni a magasabb védelmi kiadásokat is. Hozzátennék még valamit, hogy azért ezt a magatartást történelmi perspektívába látjuk. Németországban a II. Világháború után egy elég erőteljes pacifista kultúra alakult ki. És ez a pacifista kultúra mélyen begyökerezik a német politikai establishmentbe, különösen a zöldek, illetve a szociáldemokrata gondolkodásba. Tehát ezért, és azt kell mondani, hogy a német stratégiai gondolkodás messze nem olyan fejlett, mint az amerikai, az angol vagy a francia, hogy egy példával ezt illusztráljam. Ezeknek az említett országnak a stratégiai gondolkodásában mindig a katonai erőszak alkalmazás opciója jelen van. A németek úgy gondolkodnak, hogy az erőszak alkalmazás teljesen hiányzik, tehát a stratégiai gondolkodásuk meglehetősen szélsőséges, tehát hiányzik belőle, és ez tulajdonképpen a II. Világháborúnak a következménye, de hát 70 évvel a II. Világháború után Németországnak is, Európának legfontosabb hatalomaként föl kell nőni ehhez a felelősséghez, ami hát nagyobb katonai ráfordításokat követel meg.
Nyilván szóba kerül majd, hogy kinek milyen viszonya legyen Vlagyimir Putyin Oroszországával. Mi az érdeke ebben a kérdésben Donald Trumpnak, és mi az érdeke Angela Merkelnek? Milyen viszonyban legyen a másik Vlagyimir Putyinnal?
Hát ami Donald Trumpot illeti és az Egyesült Államokat, jelenleg egy játszma folyik Oroszország körül, hiszen ha megnézzük a Trumpot ért támadásoknak a nagy részét, és azokat a cseréket, amik történtek, gondoljunk a Nemzetbiztonsági Tanácsadónak a elbocsátására az elsőre, mindig szerepet játszott az orosz kapcsolat. Tehát nem csak a demokrata párt, hanem magának a republikánus pártnak egy része is, ami kritikus Trumppal szembe, az orosz kapcsolatokat mint egy kompromittáló szempontként kezeli, és ezzel próbál nyomást gyakorolni Trumpra. Trump a kampány során azt mondta, hogy ez az új világ, ez nem olyan, mint a hidegháború, tehát a szovjet-amerikai ellentétekre nem lehet fölépíteni egy amerikai külpolitikát, hanem inkább, ha már van ellenfél, az Kína, akinek egyértelmű geopolitikai expanzív törekvései vannak. Na most viszont az orosz kapcsolat, mint egy kompromittáló anyag, a politikai csatározások részeként, mondom, a republikánus párton belül, de a demokrata párt részéről is bekerült, úgyhogy végül is ebben a tekintetben tisztán nem lehet látni, az biztos, hogy a NATO mellett mind a alelnök Pence, mind pedig a Tillerson, a külügyminiszter, és James Mattis, aki a hadügyminiszter egyaránt kiállt. Itt is el kell mondani, hogy a választási kampány során az amerikai jelenlegi elnök Trump a NATO-t elavultnak nevezte. Tehát sok minden megváltozik. Egy végleges Oroszország politikának a körvonalai pillanatilag nem látszanak, de látszik, hogy az amerikai establishmenten, politikai eliten belül ez egy kényes kérdés. Tehát Trump itt várakozó állásponton van, és a hagyományos lojalitási viszonyok, tehát a NATO fennmaradása és ennek fontossága, valamint az ukrán kérdésben, Ukrajna támogatására a mostani adminisztráció is számos félreérthetetlen állásfoglalást tett, de Trump részéről ez hiányzik. Ami Németországot illeti. Németország esetében az a helyzet, hogy egy Oroszországgal alkotandó európai modernizációs partnerségnek a legfőbb képviselője mindig Németország volt a Európai Unión belül. Sőt, azt kell mondani, hogy a szociáldemokrata párt, egészen visszamehetünk a szerződés és keleti politikáig, az osz politikáig, ennek egy nagyon sajátos filozófiája volt az orosz kapcsolat, sőt, ha még tovább visszamegyünk, egészen Bismarckig visszamehetünk, ha Oroszországnak a fontosságát veszük a német külpolitikai gondolkodásba. Na most lényeg az, hogy a merkeli politikának van egy olyan sajátossága, amitről azt lehet mondani, hogy Németországot hagyományosan geoökonomiai hatalomnak szokás azonosítani. Magyarul azt jelenti, hogy Németország számára elsősorban a gazdasági érdekek a meghatározók, a piacok, az export, a kivitel. És valóban számos példa van arra, hogy Németország, és tulajdonképpen a német-amerikai konfliktusnak is ez az egyik oka, de itt arra szeretnék utalni, hogy Németország még adott esetben az emberi jogoknak is szemet hunyt, amikor Saddam Husseinnel üzleteket csináltak. Tehát erős külkereskedelmi orientáció a német politikában, és ez Oroszország felé is megnyilvánult. De most azt lehet látni, hogy Németország sokkal inkább geopolitikai és nem geoökonomiai hatalomként viselkedne, hiszen a szankciók meghosszabbítását az ukrán válság miatt lényegében Angela Merkel megerősítette. De természetesen a dolgok nem egyszerűek. A beszélgetésünk pillanatában nem kisebb ember tartózkodik Moszkvába, mint Horst Seehofer, a CSU elnöke.
Angela Merkel pedig májusban megy.
És most már kint is van Moszkvába, és egy éven belül ez a harmadik útja, egy igen nagy küldöttségében, amiben gazdasági szakemberek, koncernek vezetői és a tudomány képviselő is jelen vannak. Merkel üdvözletét adta át, és ami nagyon lényeges, bejelentette, hogy Merkel idén most a közeljövőben találkozni akar Vladimir Putyinnal is. Mindez jelezve a német politikának a sajátosságát, hogy hogyan lehet felelősséggel politizálni Trump és Vladimir Putyin között.
De Vladimir, Donald Trump, neki érdeke akadályozni a jobbá váló orosz-német kapcsolatokat, vagy nem érdeke ezt akadályozni?
Hát azt kell mondani, hogy az amerikai politikának, ha az elmúlt időszakot nézzük, mindig fenntartásai voltak, a legszebb politikai időjárásban is, és egy bizonyos fenntartása volt, hogy a német technológia és az orosz természeti erőforrásoknak ez a sajátos egymás kiegészítő, komplementer jellegével egy olyan együttműködés jön létre, a potenciálok, a nagyságrendek, ami Európa számára nem lenne jó. És itt nem csak Lengyelországról van szó, orosz-német közeledés, mint olyan, hanem hogy ezzel az együttműködéssel Oroszországot még jobban integrálódna Európába, és ez mindig biztonságpolitikai fenntartásokat jelent. És hozzátenném azt, hogy Németország részéről a német nagyvállalati szféra, hogy ezt mondják a corporate Germany, tehát a német nagyvállalatok nagyon erősen érdekeltek, még akkor is, ha a kapcsolatok volumene, gazdasági kapcsolatok volumene azért nem olyan nagyságrendű. Oroszország az első 10-en belül van, de nincs az első 4-5 között. Tehát van egy erős érdekeltség, és az, hogy most, ahogy beszélgetünk, a CSU elnöke, Bajor miniszterelnök Moszkvába tárgyal Putyinnal és Merkel látogatását előkészítendő, mutatja azt, hogy ez a dimenziója is a német politikának, ez nagyon fontos, és ez egy új fejlemény, hogy Merkel egy ilyen elzárkózó, szankcióorientált politika helyett a kétoldalú párbeszédet is karba kívánja tartani.
De van valami beleszólása a németek Oroszország és Amerika politikájába az Európai Unió bármely más államának, Franciaországnak például?
Hát természetesen közös külpolitika az meglehetősen nem meggyőzően működik, hogy nagyon eufemisztikusan fejezem ki magamat. Van rivalizálás is, és az orosz piac ilyen tekintetben, sőt, még Németországon belül is, a német lapok például ma gúnyosan, ironikusan azt írták, hogy a bajoroknak sokkal jó az almatermésük, és milyen jó az orosz export, és hát tudjuk azt, hogy orosz részről is bevezettek szankciókat idézőjelbe, ami a nyugati mezőgazdasági importra vonatkozik. Tehát Oroszország és az egyes tagállamok közötti kapcsolatok különböző volumenűek, különböző érdekűek, nyilvánvalóan Portugália, Spanyolország számára nem olyan falsúlyú, mint a közép-európai országok számára, vagy Németország számára, vagy Ausztria számára.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.